Isten hozott mindnyájatokat a 9. alkalmunkon, amikor Isten igéjével fogunk foglalkozni, őt próbáljuk kicsit jobban megismerni, és megnézzük, hogy milyen egység van Isten igéje és az oltári szentségben jelenlévő Krisztus között. A Teremtés könyvében 8-szor hangzik el ez, hogy Isten szólt, és minden egyes szava után történt valami. Ugye így teremtett meg mindent, hogy Isten szólt, legyen világosság, és lett világosság. Azaz, ebből látszik, hogy az Isten szava mennyire hatékony. Azt is tudjuk, hogy ez az ige, Isten igéje, ami talán furcsán hangzik nekünk, mert hogy valaki ezt meghallja, hogy ige, nyilván eszébe jut még a főnév, meg a melléknév, néha nehezen értjük, hogy miről is van szó. Ezt az igét nagy ível írjuk, és a logosz görög szónak a magyar fordítása, amit másképp is lehetne fordítani, szónak, értelemnek, aztán majd meglátjuk, hogy mi mindennek még. Azt tudjuk, hogy az ige testé lett. János a Teremtés könyvének szavaival kezdi az evangéliumát. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. És az ige testé lett, és közöttünk élt. Ja, szépen szoktuk imádkozni az Úrangyala imádságában, hogy az ige testé lőn, és mi köztünk lakozék. Ugye ez egy régies magyar igeidő, ami jobban kifejezi azt, hogy valami egyszer elkezdődött, és azóta is tart. Ugye amikor azt mondjuk, hogy testé lett, egyszer mindenkorra, pont. De azt mondjuk, hogy testé lőn, és mi köztünk lakozék, az azt jelenti, hogy emberré lett, és azóta is itt van közöttünk, itt van velünk. Ha azt halljuk, hogy Jézus Isten igéje, ez eléggé elvont tud lenni. Az ige, a szó fogalmát jó lenne megértenünk. 16. Benedek pápa a következőt mondja. Az ige, a szó. Hajlamosak vagyunk azt mondani, ugyan mi a szó? Csak a tények számítanak. A szó semmiség. Aki azonban alaposabban elgondolkodik, szembe találja magát a szó tényeket teremtő erejével. Egyetlen rossz szó tönkre tehet egy egész emberi életet, visszavonhatatlanul beszennyezheti egy ember nevét. A jóság egyetlen szava megváltoztathat egy embert, akinek semmi más nem segíthetne. Mi is tudjuk, mekkora különbség van, hogyha valakinek mindig csak azt mondják, hogy hogy lehetsz ilyen szerencsétlen, te tehetetlen, hogy azt mondják, hogy bátorság, én bízom benned. Szárnyakat tud adni. Azt mondják, hogy az ostor az csak a bőrt hasítja fel, a szó csontokat tud törni. Nagyon nagy hatalma van a szónak. Mondhatjuk azt is, hogy fegyver, hiszen valóban egy szóval, hogy látjuk, életet lehet adni, és életet lehet kioltani. Az emberi szó sohasem semleges. Mindig valamilyen hatása van. Ha már a teremtmények szavának ilyen következményei vannak, akkor milyen hatása van Isten igéjének, Isten szavának? Isten a szeretet, tehát a szeretet szava mindig is a szeretet. Amikor Isten szól, akkor ez a szeretetből kezdeményez, szeretetből indul ki, és szeretetet kell, hogy adjon. Ez a szó, ez az ige maga Jézus Krisztus. Hiszen amikor a megtestesült logoszt, az igét, aki emberré lett, ünnepeljük, akkor Jézusra tekintünk. Ez a szó megtestesült Szűz Mária méhében, és megismerhetjük Istent, mert elküldte az ő szavát. Van bennünk egy éhség. Vágyunk Isten szavára, hányszor keressük azt, hogy valaki mutasson utat. Merre kell mennünk? Kinek a szavára hallgatunk, és hányszor kaphatunk megbántást, hogyha nem tudunk mérlegelni, hogy vajon ennek az embernek adok-e a szavára, vagy nem. Teljesen mindegy, hogy mit mond, nem érdekel, vagy mert olyan személytől származik, nagyon is számít, hogy mi a véleménye, és ez hat rám. Az ember is éhezik Isten szavára. A Mane Nobis Cum Domine enciklikában ezt írja a Szent Atya. Isten oltotta az ember szívébe az igéje utáni éhséget, azt az éhséget, amely csak akkor szűnik meg, amikor az ember teljes közösségre lép ő vele. Ugye emlékszünk Ábrahámra, aki meghallotta az Isten szavát, és azért, hogy még egyszer hallhassa, képes volt otthagyni úrvárosát, teljes egzisztenciáját, és elindulni aztán a Kánaán földje felé, hogy hallja Isten szavát. Bennünk van a vágy, hogy Isten mondja meg, hogy mit tegyünk, mi a jó, mi az, amit követnünk kell. És valljuk meg, hogy nagyon szerencsések vagyunk, hogy olyan országban élhetünk, ahol szabadon hirdetik Isten szavát, és ahol szabadon olvashatjuk Isten igéjét, a Szentírást, mert hát vannak országok, ahol ha valakinél Szentírást találnak, az egyenlő az ő halálos ítéletével. Itt Magyarországon, hál' Istennek, sokan olvashatunk, és olvashatjuk a Szentírást. Ámosz próféta írta, igen, jönnek napok, mondja az Úr, az Isten, amikor éhséget bocsájtok a földre. Éhséget, de nem kenyérre, szomjúságot, de nem vízre, hanem az Úr szavának hallgatására. Vándorolnak az egyik tengertől a másikig, keresik az Úr szavát, de nem találják. Ezt látjuk ma is, hogy fiatalok milliói indulnak el a Szentatya hívására, mondjuk egy ifjúsági világtalálkozóra. Elindulnak, és ők is vágynak arra, hogy Istennel találkozzanak, Istenre szomjazik a lelkük. Mi a kapcsolat az ige és az eukarisztia között? Jézus ismeri ezt az éhséget, hogy vágyunk az Isten szavára, a logoszra, az igére, és ezért dönt úgy, hogy köztünk akar maradni, táplálni akar bennünket, hogy ezt az éhséget, ami bennünk van, valami módon csillapítsa. Az eukarisztiában az ige élő kenyérré válik, táplál bennünket. Ugye a misében a pap kéri az atyát, hogy a Szentlélek által változtassa át a kenyeret Krisztus testévé, a bort Krisztus vérévé. És kimondjuk ezeket a szavakat, hogy küldje le a kenyérre és a borra a Szent Lelkét, hogy amikor kimondjuk, hogy ez az én testem, ez az én vérem, akkor a Szentlélek valóságosan átváltoztatja az ostját Krisztus testévé, a bort Krisztus vérévé. Tehát Krisztus szava és a Szentlélek cselekedete által valósul meg ez a csoda, hogy végbe megy ez az átváltozás. A Mane Nobiscum Domine írásában II. János Pál pápa azt mondja az Emmauszi tanítványoknak Jézussal való találkozásáról, jelentőség teljes, hogy az Emmauszi tanítványok, miután az Úr szavai megfelelően fölkészítették őket az asztalnál, a kenyértörés egyszerű gesztusában ismerték fel őt. A jelek csak akkor beszélnek, ha az értelem megvilágosult, és a szív lángol. Ez pontosan megfelel a Szentmise felépítésének. Ugye tudjuk azt, hogy Jézus kíséri az Emmauszi tanítványokat, ugye a görögök iskolájában volt ez a peripatetikus iskola, amikor a mester és a tanítványa sétálás közben, hát a mester adta át a tudást, a tanítvány meg befogadta, hogy itt is Jézus az úton haladva, Mózestől kezdve végig magyarázza, hogy mi minden szólt Jézusról, a testélet igéről, és aztán elkövetkezik ugye a kenyértörés, ugye az áldozat liturgiája. Ebből a két nagy részből áll a Szent Mise is. Azt is mondhatjuk, hogy az ige asztalánál ott világosul meg az értelem, és gyullad lángra a szív, hogy aztán folytatjuk az eukarisztia ünneplését a kenyér asztalánál az áldozat liturgiájával. II. János Pál pápa hozzátette, a II. Vatikáni zsinat atyái kifejezték kívánságukat, hogy az ige asztala bőségesebben kínálja a hívőknek a Szentírás kincseit. Maga Krisztus szól, amikor az egyházban a Szentírást olvassák. Hát miután Isten szól, rajtunk múlik, hogy befogadjuk az igét. Ugye maga Krisztus szól, hogyha ezt jobban megfontoljuk, akkor egészen másképp olvassuk, és talán sokkal gyakrabban a Szentírást, hiszen ez Isten üzenete számodra. Úgy is szoktunk fogalmazni, hogy Isten szerelmes levele. Neked írta. Lehet, hogy nagyon régen írták le, de mind a mai napig van mondani valója, hiszen ugye nem csak kenyérrel él az ember, de minden igéből is, mely Isten ajkáról származik, és ez az ige, ez jelen időben van. Lehet, hogy régen írták le, de ez egy élő ige. Ma is nagyon sok embernek a szívét megérinti, nagyon sokaknak ad útmutatást az élet nehéz kérdéseiben. Figyelmesebben hallgatnánk a mise olvasmányait is, hogyha tudatosulna bennünk, hogy most Jézus szól hozzánk. Nem véletlen, hogy az evangéliumot már állva hallgatjuk, hiszen az szinte mindig már Jézusról, az ő történetéről, az itt töltött idejéről szól. Az ige tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be, olvassuk János evangéliumának az legelején. A Novem Millennium Ineunte enciklikában II. János Pál pápa ezt írja, szükséges, hogy az ige meghallgatása eleven találkozássá váljék. Ez akkor történik meg, hogyha nem csak olvassuk a szavakat, hanem ezekben a szavakban magát az Atyaistent, a Fiút és a Szent Lelket fogadjuk be, az ő szavát. De a zsinat azt mondja a Dei Verbumban, a szent könyvekben az Atya, aki a mennyben van, szeretettel siet gyermekei elé és beszélget velük. Ezt ígérte Jézus is nekünk, aki szeret engem, az megtartja tanításomat, és Atyám is szeretni fogja. Hozzámegyünk, és benne fogunk lakni. Olvassuk János 14. fejezet 23. versében. A magvető példázatában emlékszünk, hogy nem elég vetni a magot, az Isten igéjét, hanem kell a termékeny tala is. Ott olvassuk, hogy amelyik mag termékeny földbe hullott, az sokszoros termést hozott, amelyik nem előkészített talajba, sziklák közé, bozótba, útszélére, azok nem tudtak termést hozni. A jó föld a legjobb példája, jó föld legjobb példája éppen Mária, Jézus anyja. Nézzük meg az angyali üdvözlet szövegét, ez benne van a lelki gyakorlatos füzetetekben is. Először is Mária otthon volt. Kis názáreti házában, azaz összeszedettségben volt. És így hallgatta meg az angyal szavát, és utána odafigyelt az angyal mondani valójára. Azután mit tesz? Hallgatta az angyal szavát, majd megfontolta mindazt, amit hallott, és utána tesz fel kérdést. Nyilván azt szokták mondani, hogy csak azt tud kérdezni, aki érti is, hogy miről van szó. Ha már valaki tud kérdezni, az azt jelenti, hogy felfogta, miről van szó. Mária nagyon logikus kérdéseket tesz fel az angyalnak, mert összeszedetten, odafigyelve hallgatott a szavára. Értelmével és szívével felfogta, és aztán csodálkozik, hogy hogyan válik ez valóra. És miután megtudta, hogy a Szentlélek száll le rád, Mária cselekedett és válaszolt, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te szavad szerint. Ugye foglaljuk össze, mit is csinált Mária. Összeszedett volt, volt benne vágy, hogy Isten szóljon hozzá, az üzenetét befogadja, hogy meghallgassa, és aztán a megfontolás után a cselekvés jellemezte Máriát, illetve engedni Istent működni, legyen nekem a te ígéd szerint, legyen úgy, ahogy te akarod. Isten azt mondja, az én szavam végbe viszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem, olvassuk Izajás 55. fejezetében. Hol hallhatjuk meg Isten szavát, és hol alakíthat át bennünket? Nyilván a liturgiában, a szentmisében halljuk Isten szavát, a szent olvasmányban, a szent leckében, az evangéliumban, vagy éppen a zsoltárban. És éppen ezért érdemes minden egyes szentmise előtt kérni a Szent Lelket, hogy ő világosítsa meg számunkra, mit akar Isten mondani az igén keresztül. Kérhetjük Mária segítségét is, hogy összeszedettek legyünk, és hogy vágyakozzunk az ige után, és megnyissuk a szívünket Isten igéjére. Ha pedig nem fogadhatjuk be Jézust az oltári szentségben, mert olyan lelki állapotban, vagy életszerűen olyan állapotban vagyunk, akkor is vigasztalásunkra van, hogy Isten igéjét viszont befogadhatjuk, az eszünkkel, a szívünkkel. Táplál bennünket az ő szavával. Aztán a zsoltárokban, hiszen a szentmisében éneklünk zsoltárt is, és azt mondhatom, hogy utána akár otthon újraolvashatom, vagy azt is mondhatom, hogy minden élethelyzetre találok egy megfelelő zsoltárt. A 150 közül bőven van minden élethelyzetre olyan, ami éppen akkor erősítést, vigasztalást, bátorítást tud adni. Aztán hol találkozunk még az igével? Nyilván a Szentírás olvasásában. Érdemes tanulmányozni a Szentírást. Vannak olyan ilyen biblia kalauzok, amik segítenek, hogy egy vagy két év alatt az egész Szentírást elolvassuk. Az a tapasztalatom, hogy aki úgy kezd neki a Szentírásnak, hogy A-tól Z-ig el akarja olvasni, az általában 4-5 fejezet után leteszi. Mikor tele van furcsa idegen szóval, vagy héber nevekkel, nem is érti egészen, és úgy elbátortalanodik. Senkinek sem javaslom, hogyha még soha nem olvasta el a Szentírást, hogy az Ószövetséggel kezdje. Sokkal jobb inkább mondjuk egy Szent Lukáccsal, vagy Mátéval kezdeni, az evangéliumokkal, és utána apránként az Ószövetséget, mert így sokkal könnyebb megérteni. Hál' Istennek elég sok olyan biblia kommentár van, amit meg tudunk venni, és ha valamit nem értünk, akkor utána tudunk olvasni, hogy ezt most hogyan is kell érteni, mert nem mindig könnyű érteni a Szentírás szavát. Ugye maga Péter apostol is azt mondja Pálról, hogy hát néhány levele nehezen érthető. Hát persze Pál egy tanult farizeus volt, Péter meg egy halászember, lehet, hogy nem ugyanolyan iskolába jártak, nehezen volt érthető számára, de ma már sokféle jó biblia kommentár olvasható és található. A szent könyvekben, a Dei Verbumban idézem, az atya, aki a mennyben van, szeretettel jön gyermekei elébe, és beszédbe elegyedik velük. Tehát amikor a Szentírást olvassuk, akkor Isten szól hozzánk. Lehet hosszabb szakaszokat olvasni a Bibliából, vagy csak rövid szövegrészeket, akár a napi evangéliumot, egy rövid olvasmányt, evangéliumból egy kis részt, egy zsoltárt, és közben engedi, hogy a szavak, az ige hasson ránk. Hiszen mit ér, hogyha valaki mint egy regényt kiolvassa a Bibliát, de az életére nincsen hatással? Gyakorlatilag semmit. Találkoztam olyan, akinek javasoltam, hogy olvassa el, végigolvasta 4 evangéliumot, mint egy kívülálló, és aztán nem történt semmi. Persze utána később megtért, és rendes keresztény családanya lett belőle, de hogy a Szentírást úgy kell olvasni, és úgy kell fogadnunk, hogy az Isten szólni akar hozzám. Ehhez szükségünk van a Szentlélekre, akivel foglalkoztunk néhány alkalommal ezelőtt, vagy a múlt alkalommal, és fontos, hogy ő világítsa meg azt, hogy Isten mit akar mondani számunkra. Tehát miután olvastuk a Szentírást, olvastuk az igét, tettekre kell váltani. Akkor lesz gyümölcsöző. Hogyan fogjuk megőrizni a szívünkben, ahogy Mária is a pásztorok szavát, vagy éppen a bölcs Ak Simeonnak a szavát a szívében őrizte és elgondolkodott rajta, hát hogyan tehetjük mi is ezt, hogy a miénk legyen? Ugye szoktuk mondani, hogy hát egyik fülünkön be, a másikon ki. Hát a Szentírásnak valahol közte meg kell érkezni a szívünkhöz is. Néhány praktikus dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatban, hogyan őrizhetjük meg ezt. Ismételgethetünk egy-két mondatot. Ugye Líziói Szent Teréz mondja, újra és újra ismételgettem a szavakat, amelyek megérintették a szívemet. Ezt folytathatjuk ima után, vagy éppen lefekvés előtt, ha van egy olyan szentírási mondat, ami úgy bennünk él. Ugye ma már hál' Istennek elég sok olyan énekünk van, aminek biblikus szövege van. Talán a dallammal még sokkal könnyebben megmarad bennünk, hogy a görög katolikus liturgiában mindent énekelnek, úgyhogy hogy aztán még könnyebb megjegyezni ezeket a szentírási dallamokat. Aztán néhány igerészt megtanulhatunk fejből. Érdemes is, hogy amikor éppen kell, akkor a Jóisten eszünkbe tudja juttatni. Tapasztalni fogjuk, hogy Isten bennünk lakik szavai által. Egy fiatal asszony, aki rákos beteg lett, a következőt mesélte. Befogadjuk az igét a misén vagy a Szentírás olvasásakor, és az működni kezd bennünk. A kórházban nagyon erősen átéltem ezt. A zsoltárok maguktól bukkantak elő a bensőmben, és teljesen megvigasztaltak. Nem volt erőm az imádsághoz, de megtapasztaltam, hogyan imádkoztak bennem a zsoltárok, mondja ezt az a rákos anyuka. Aztán felírhatjuk egy füzetbe azokat az igéket, szentírási mondatokat, amelyek megérintettek bennünket. Így jobban megértjük a dolgokat, mintha csak olvassuk. Egy ilyen füzet segít abban is, hogy ha így időről időre visszaolvassuk, hogy mikor mely szentírási rész volt fontos számunkra, vagy mely mondat volt akkor éppen nagyon jelentős a számomra, akkor észrevesszük, hogy hogyan vezetett minket Isten. Nagyon érdekes, hogy 3 évvel ezelőtt egyszer már előkerült ez. A Szentírás az nem olyan könyv, amihez nem szabad hozzányúlni. Bátran írjatok bele, alá szabad húzni. Ki lehet szövege kiemelővel emelni olyan részeket, amik fontosak a számodra. Odaírhatod a dátumot is, hogy mikor volt fontos. És nagyon érdekes akár 10-20 évvel később elővenni, hogy tényleg akkor egy olyan helyzetben voltam, amikor az a rész nagyon fontossá vált számomra. Gondolom nem csak a saját tapasztalatom, hogy néha olyan bibliai részek, amit már 20-szor olvastam, és fel se tűntek, egyszer csak szinte leugrik a papírról, hogy ez ma itt neked szól. Isten ma ezzel a szóval akar téged megszólítani. Nekem többször volt ilyen, majd egyet el is mesélek. Aztán ki is írhatunk esetleg egy igét egy pici lapra, feltehetjük a fürdőszoba tükörre, hogy reggel már ezzel találkozzunk, hát ha felvidítja a napunkat. Persze olyan igét kell kiválasztani, ami felvidítja a napunkat. Aztán tudjuk azt, hogy Isten igéje eleven és hatékony. Isten azt mondja Izajásnál, az 55.11-ben, ahogy idéztem, szavam, amely ajkamról fakad, nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. Ezekielnél pedig ezt olvassuk, amit én az Úr mondok, azt meg is teszem. Hát Istennél a szólni és a cselekedni ugyanaz. Láttuk, a teremtésben is így volt. Szólt és lett. Ha Isten szól hozzánk, akkor tesz is. A Dei Verbumot idézem újra. Akkora erő és hatékonyság van Isten igéjében, hogy az egyháznak támasz és életerő, az egyház gyermekei hitének erő, lelkének táplálék, lelki életének tiszta és el nem apadó forrása. Aztán II. János Pál pápa az Emmauszi tanítványokról szóló magyarázatában ezt mondja, a lelki élet forrása, azaz az ige, a lelki életünknek a forrása, innen kapjuk az életet a lelkünknek. A testünket tápláljuk, mert ha nem, akkor elájulunk, de a lelkünk vajon elájul-e már az éghaláltól? Tápláljuk-e Isten igéjével? Amikor Jézus az írásokat magyarázta nekik, akkor a szívükben valami lángolást éreztek. Az ige világossága feloldotta a szívük keménységét, és megnyitotta a szemüket. Jézus fölkeltette a reményüket, és megnyitotta a lelküket, hogy a teljes világosságra vágyódjanak. Olvassuk a Mane Nobiscum Domine első fejezetében. Hát nézzük meg most ezt kicsit részletesebben, amit ez az enciklika mond. Ugye az ige égő és mély vágyat ébreszt Isten iránt. Ha megérintett bennünket egy ige, akkor ismételgessük gyakran ezt az igét. Például az Úr irgalmas és könyörületes, szelíd a haragban és gazdag az irgalomban. A 103. Zsoltár. Vagy Isten a szeretet. 1. János levél 4.8. Vagy az Ószövetségből Jeremiás 31.20. Hát nem drága fiam nekem Efraim, vagy nem dédelgetett gyermekem, ahogy ahányszor csak szólok hozzá, mindig újra tekintettel vagyok rá. Ezért indul fel bensőm miatta, irgalommal irgalmazok neki, mondja az Úr. Ezeket érdemes gyakran ismételgetni. Aztán így folytatja az enciklika, az ige feloldja szívünk keménységét. Az ige működik bennünk és gyógyít minket. A Bölcsesség könyve 16-12 ezt mondja, mert nem gyógyfű, és nem tapasz orvosolta őket, hanem a te szavad, Uram, amely mindent meggyógyít. Tehát Isten igéje gyógyító ige. Ezt mondjuk minden misében az áldozás előtt, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. És ezt mondta ki Jézus a kereszten, halála által, hogy annyira szeretlek téged, hogy odaadom érted az életemet. Szent Pál meg azt mondja, az ige eleven és hatékony, szétválasztja a lelket és a szellemet, az ízeket és a velőket. A zsidókhoz írt levélben olvastuk mindezt. Isten igéje el tudja érni a rejtett pontokat, ahol elástuk a sérüléseinket és haragunkat, vagy a bűneinket, amelyek már szokásunká váltak. Nem kell félnünk Isten igéjétől, hiszen ő maga Jézus Krisztus. És olvassuk szintén a Szentírásban, hogy Isten, aki a fiát adta értünk, hogy ne adna mindent vele együtt nekünk. Tehát nem kell félnünk tőle. Nyilván néha szíven talál egy-egy szentírási mondat, mert úgy érezzük, hogy igen, itt még van mit gyógyulnunk, itt még van mit változtatnunk. Egyszer egy ismerősöm, amikor olvasta azt, hogy senki se keresse csak a maga javát, hanem a másét is, az döbbentette rá arra, hogy mennyire önző életet élt odáig. De amikor ezt elolvasta, attól kezdve igyekezett jobban odafigyelni másokra, azaz megtenni azt, amit a Szentírásban olvasott. Tehát nem kell félnünk Isten igéjétől, hiszen ő Jézus, aki nem betörő, nem töri ránk az ajtót, hanem mindig hoz valamit, mindig csak adni akar. Azért jön, hogy szabaddá tegyen és meggyógyítson bennünket. Amikor imádkozunk, vagy mielőtt elalszunk, megismételhetjük azt az igét, amely megérintett bennünket, hogy nyugodtan tudjunk aludni utána. Ez az ige újra felépít, helyreállít bennünket, és helyreállítja azt az Isten képet, amire Isten minket megalkotott. Hogy te az én szeretett fiam vagy, akiben kedvem telik, akiért én a fiamat adtam oda. Izaiásnál ezt olvassuk, drága vagy a szememben, és szeretlek. Ne félj, mert veled vagyok. De hányszor ad ez vigasztalást számunkra? Aztán milyen rossz, amikor azt mondják neked, hogy milyen szerencsétlen vagy, egy lehetetlen alak. És akkor Isten azt mondja, hogy ez nem az én szavam. Én nem teremtek selejtet. Drága vagy a szememben, becses vagy, és én szeretlek téged. És ez a legfontosabb, amit Isten mond rólunk, mert hát ő alkotott bennünket, és ő készít számunkra örök életet. Ha úgy érzem, hogy hátrány szenvedtem, akkor meghallom Isten szavát, drága vagy a szememben, és szeretlek. Ha aggódásban neveltek, azt mondhatom, ne félj, mert én veled vagyok. És milyen hihetetlen erő rejtőzik egyet mondatban, ez iga nem csak szó, hanem igen maga Jézus személyesen, aki megérinti az emlékeinket, és gyógyítani tudja mindazokat a sebeket, amiket a múltban kaptunk. Aztán így folytatódik, hogy az ige megújítja a reményt. Az emmauszi tanítványok reményvesztettek és kétségbeesnek voltak, és Jézus feltárta előttük az írásokat, olyannyira, hogy Mózestől kezdve végigmagyaráz mindent, hogy mindennek így kellett történnie, és mi az, amit létrehoz a tanítványok szívébe, hogy lángolni kezdett a szívünk. Olyannyira, hogy bármilyen veszélyes is volt az út, hiába ment már le a nap, visszatértek Jeruzsálembe, hogy elmondják ezt az örömhírt a többieknek. Ugye, ha elveszítjük a bátorságunkat, vagy nem látjuk a perspektívát, Isten igéje hatható segítség. Jeremiás 29.11-ben ezt olvassuk, mert én ismerem a gondolatokat, amelyeket gondolok rólatok, mondja az Úr, békességre és nem veszedelemre vonatkozó gondolatokat, hogy jövőt és reményt adjak nektek. Egy 14 éves lánynak eléggé sok gondja volt az iskolában, és tele volt kétségekkel a jövőjét illetően. És édesanyjának eszébe jutott ez az ige, és felírta a kislánynak egy papírra, hogy amikor elszontyolodik, amikor reménytelenné válik az iskolában, akkor is elővegye, és olvassa ezt el, hogy Isten jövőt és reményt akar nekünk adni. És hogy az iskolában magával vive elolvassa, akkor újra erőt merítsen belőle. És az történt, hogy nem sokára talált néhány barátnőt, és a jegyei is elkezdtek javulni. Ez az ige olyan erőt adott ennek a kislánynak, hogy valóban reményt merített belőle. Az ige nem mágia, hanem Jézus Krisztus, Isten fia. És kétféle gyógyítást is végzett. Egyrészt az édesanyja észrevette, hogy már neki sem volt túl sok reménye abban, hogy a fia vagy a lányával kapcsolatban bármi javulni fog. És mégis megtette ezt a lépést, Isten igéje hatott, másrészt pedig ennek a kislánynak is visszaadta a reményt, hogy még minden változhat, és ez a lassú változás meg is kezdődött. Isten szava valóban fegyver a szellemi harcban is, hiszen amikor kísértés ér bennünket, akkor gondoljunk csak arra, hogy Jézus is a pusztában, amikor kísértés szenved, akkor mindig egy szentírási résszel válaszol a sátánnak, és egy harmadik kérdés után, vagy kísértés után a sátán ott is hagyja. Isten igéjével szemben tehetetlen, mert hogy az maga Jézus Krisztus, aki legyőzte őt a keresztfán. Aztán az ige megnyitja a szívünket a tény, a fény teljességére. Gyakran az ige hívja fel a figyelmünket valamilyen bennünk levő gátlásra, vagy megmutatja, hogy hol kell még megbocsájtanunk. Hol van még harag a szívünkben, hol van még megbocsátatlanság, vagy éppen valamilyen sebzettség, amit az élet során kaptunk. Az ige igazság, és az igazság szabaddá tesz bennünket. Ezért is érdemes minél gyakrabban olvasni Isten igéjét. Avilai Szent Teréz és Szent Ignác tanít egy módszert, amivel még inkább magunkévá tehetjük Isten igéjét. Ugye kiválaszthatunk egy szentírási helyet, először szép lassan elolvassuk, aztán még egyszer. És utána a képzeletünk segítségével magunk elé állíthatjuk azt a jelenetet, amit éppen olvastunk. Sőt, nyugodtan szabadjára engedhetjük a fantáziánkat, és elképzelhetünk színeket, illatokat, hőérzetet, hangokat, zajokat, mit látunk, mit tapasztalunk magunk körül, sőt, még azt is megtehetjük, hogy az egyik szereplőnek a bőrébe belebújunk. Hogy vajon ő hogyan élte át ezt? Ő neki mit jelentett ez a találkozás Jézussal, vagy ez a beszéd, amit Jézus mondott? És ezek nagyon segítik abban, hogy valamilyen fajta érzelmet, valamilyen megindulást ad a szívünkbe. Ezekre is érdemes figyelni, hogy ha mondjuk egy jelenetet veszünk, amikor mondjuk Péter a vizen jár, vajon én Péter bőrébe bújva mit éreznék? Rámernék lépni arra a vízre? Vagy nyugodtan eszünkbe jutott, hogy nekivetkőzik, leveszi a saruját, hogy ezeket mind-mind érezzük, hogy ott inog alattunk a hajó. Tehát ezek mind segítenek abban, hogy ott legyünk mi is személyesen, és ezáltal mi is részesei vagyunk ezeknek a történeteknek, ezeknek a találkozásoknak. Érdemes figyelni, hogy milyen visszhangot keltenek bennünk az olvasott szavak. Mit érzünk? Milyen belső reakciónk van? Kivel tudunk azonosulni? Kivel abszolút nem? Tehát ezt érdemes megnézni, hogy hogyan reagálunk ezekre, ezek mind-mind valamit mondanak, és így tudjuk még jobban átélni azt, amit olvasunk. Érintik az érzelmeinket, az értelmünket, a szívünket. Hogyha például ott vagyunk a lábmosás jeleneténél, az utolsó vacsoránál, akkor is belehelyezkedhetünk mondjuk Péter helyzetébe, vagy éppen Jánoséba, aki a legfiatalabb és mindent lát, hogy vajon mi Péter helyzetében mondjuk engedtük volna Jézust, hogy megmossa a lábunkat? Vagy mi is ugyanúgy tiltakoztunk volna? Vagy mi is ki tudjuk vele mondani, hogy elfogadom az irgalmadat, a szeretetedet? Ott ülünk Péter helyében, és látjuk, hogy Jézus ránk tekint. És azt mondja, igen Uram, mossd meg a lábamat. Vagy akár mi is, hogy a péteri túlzással, hogy akkor testemet, lelkemet, mindenemet mosd meg. Jézus mondja, hogy aki a tanítás által már tiszta, annak csak a lábát kell megmosni. Az ige, Jézus tanítása is megtisztít. Ugye nem véletlenül mondjuk az evangélium felolvasása után a Szentmisén, hogy az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Amikor a Szentírást olvassuk, az is tisztítja a lelkünket. Mint ahogy, ha nem olyat olvasunk, hanem mást, az lehet, hogy éppen bepiszkolja a lelkünket. Tehát fontos, hogy érezzük azt, ami ott történik, ahogy Jézus a tenyerébe veszi a lábunkat, leönti vízzel, figyeljük az érzelmeinket, és figyeljük a spontán reakcióinkat. Könnyen tudjuk elengedni azt a fajta tartózkodást, amit Péter is tanúsított, vagy engedjük könnyen, hogy Jézus mossa meg a lábunkat? Vagy esetleg képtelenek vagyunk még elfogadni Jézusnak a felajánlott irgalmát? Ezeket mind-mind figyeljük, és engedjük, hogy felszínre jöjjenek. Nem kell megerőszakolnunk magunkat, hogy már pedig el kell fogadni, hanem engedjük, hogy ezek az érzések hassanak ránk. Szemléljük, ahogy Jézus előttünk térdel, ahogy ránk tekint. Engedjük, hogy eltöltsön bennünket a szeretet, amit Jézus kifejez irántunk. Aztán később, egy hét, egy hónap, egy év múlva, amikor újra elővesszük ezt a szöveget, akkor újra átélhetjük, és lehet, hogy azt tapasztaljuk, hogy már egészen másképp reagálunk rá. Lehet, hogy első olvasásra mi is Péterrel együtt tiltakozunk. Az én lábamat meg nem mosott soha. Aztán azt mondjuk, hogy de Jézus, szükségem van a te szeretetedre, szükségem van a te irgalmadra, és talán a te szolgáló példád nekem is segít, hogy én is szolgálóvá váljak a többiek számára. Eljön majd a nap, amikor mi is azt mondjuk Jézusnak, hogy igen Uram, mosd meg engem, elfogadom az irgalmasságodat, és engedd, hogy a tanítványod legyek. Ugyanilyen módon elképzelhetjük a kenyérszaporítást. Ott vagyunk a tömegben, vagy ha mi lettünk volna az a fiatal, akinek van néhány kenyere meg hala, odaadtuk volna Jézusnak? Nem azt mondtuk volna, hogy ezt én magamnak készítettem, az én szendvicsem? Odaadjuk-e? Van-e akkor a nagy lelkűség bennem, hogy igen, tessék Jézus? És akkor nyilván, amikor meglátom a csodát, hogy mit művel azzal a néhány kenyérrel, akkor azt mondom, hogy érdemes volt azt a kicsit, amin volt, odaadni Jézusnak, ami éppen akkor a mindenem volt. Ezt csak zárójelbe teszem. Megnézhetjük azt a részt, amikor Jézus Mária Magdolnával találkozik feltámadása után. Vagy emlékeztek, részletesen foglalkoztunk Bartimeussal, aki ott koldul az út szélén. Azt is átéljük Jézussal, hogy újra látok, mindent hallok, színek, formák megelevenednek, és mégis Jézust választom. Miután meghallgattuk az igét, ugye nem engedhetjük, hogy terméketlen maradjon, nekünk is úgy kell tenni, mint ahogy Mária tett, hogy tettekre váltani azt, amit hallottunk. Az ige azonban már a második törvénykönyvben azt mondja, egészen közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben, hogy hozzászabhass tetteidet. Ugye Szent Jakab apostol hangsúlyozza, a tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg. És ahhoz, hogy gyümölcsöt hozzon, aszerint kell cselekednünk. Például, ha megérint egy ige a megbocsátásról, akkor lehet, hogy el kell kezdeni dolgozni vele. Lehet, hogy a Jóisten elém hoz valakit, akinek még nem bocsájtottam meg szívből. És ez a megbocsátatlanság ott dolgozik bennem. De hogyha Isten megbocsájtott, akkor nekem is ezt kell tennem. Kérhetjük ilyenkor a Szent Lelket, hogy mutassa meg, hogy kinek kell még megbocsájtanom. Ki az, akinek még nem sikerült. Ha az ige nagy lelkűségre, evangelizációra, bátor cselekvésre hív, vagy utat mutat, akkor próbáljuk meg ezeknek megfelelően cselekedni. És ígértem, hogy mondok egy részt, ami engem nagyon megérintett. Jó néhány évvel ezelőtt az Emmanuel közösséggel tábort szerveztünk, és ki is néztük magunknak a Kaposvár melletti, attól nagyjából keletre elhelyezkedő kampuszt, az Agrár Egyetemnek a területét. Minden szempontból ideális volt, volt 500 fős előadó, volt kollégium, volt a kis tervek fakultációknak, körbe volt kerítve, a gyerekeket el lehetett engedni, volt sportpálya, minden fantasztikus, mindent meg is beszéltünk, és 2 hónappal a tábor előtt fölhívtak, hogy hát egy olyan szabály van, hogy vallási programnak nem adhatnak helyet. Ez még régebben volt. Hát letörtem, mint a Bili füle. Hát most ezt szerveztük, most mi lesz? Itt jön 400 ember, hova tesszük őket? És leültem imádkozni, és a Szentírásból azt a részt olvastam, amikor ugye Jónás elmegy Ninivébe, bár nem fülik hozzá a foga, és hát miután végigment Ninivén, és elmondta, hogy még 40 nap, és elpusztul Ninive, utána ugye felvonul a várostól keletre, egy repkény bokor alá leül, és várja 3D-ben végignézhesse a kénes esőt, ami aztán ugye nem következik be. És Isten azt mondja neki, ugye ismerjük a történetet, a repkény hűvösében el van, és arra rendel Isten egy kis hernyót, ami megszúrja ezt a repkényt, és az elszárad, és hát ez a derék Jónás még a születése napját is elátkozza, mert ott égeti a nap, és hát Isten kérdezi tőle, hogy azt hiszed, hogy jogos a haragod? Jónás mit mond? Jogos, mint halálig. Szóval miért te ültetted azt a repkényt? Nyilván nem. Hát a hernyó is megszúrta, és a zárójel, ilyen repkény a Margit szigeten is található, és minden levele és íze mérgező. Egyetlen egy hernyófajta tudja enni, amelyik viszont amikor megszúrja, akkor elszárítja. Úgyhogy a Bibliának teljesen igaza van, valóságos dolog ez. Na, mit mond Isten ennek a derék Jónásnak? Azt mondja, nézz a városra, ahol 120 ezeren laknak, és amelynek a lakói nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között. Hogy nekik mennyire szükségük van Istenre. És éppen abban az évben voltak a választások, és Kaposváron a parlamenti választásokon az egyik oldal nyert, az önkormányzatin a másik oldal nyert. Igaz, hogy nincsen 120 ezer lakosa, de nem tudnak különbséget tenni jobb és bal kezük között. És hát ez a repkény, ez is ugye keletre volt a várostól, az Agrár Egyetem is nagyjából keletre volt, úgyhogy megszületett bennem a döntés, hogy ezek szerint be kell menni a városba. És aztán oda szerveztük, és aztán nem is egyszer, hanem többször, és az egyik gimnáziumnak a tornacsarnokát kaptuk meg, szállásokat kollégiumokban elintéztük, és igazából sokkal jobb volt így, mert az összes résztvevő kis névtáblában járta a várost, és azonos kendővel, tehát jellé váltak a kaposváriak számára, hogy mi zajlik itt egy keresztény tábor. És sok nagy családost is láttak a kaposváriak. Tehát úgy tűnik, hogy nekem akkor ez az ige nagyon fontossá vált, és teljesen megvigasztalt, és igyekeztem is hallgatni rá, és aztán mondom, nem egyszer, hanem többször is ott szerveztük ezt a nyári tábort. Szóval nem elég olvasni, meg is kell cselekedni az igét. Azt is érdemes megtenni, hogy egy igét, hogyha kiválasztasz, és elhatározod, hogy na, ezt fogom megélni egy hétig. Aki az egész Bibliát meg akarja élni, az csalódni fog. De úgy egy hétre, egy hónapra érdemes kiválasztani egy-egy mondatot, ami számomra fontos. Mi papok, mikor pappá szentelnek, akkor szoktunk választani egy papi jelmondatot, ami fontos a számunkra. Nekem az lett, hogy legyetek tehát irgalmasok. Hát igyekszem. Mert nekem is egy felszólítás, de úgy érzem, hogy a mai kor emberének az irgalomra van leginkább szüksége. Tehát érdemes kiválasztani egy ilyen szentírási részt. A mai szentségimádás alatt először is szokásos módon Isten jelenlétébe helyezkedünk, ugye lassan keresztet vetünk, tudatosítjuk magunkban, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében vagyunk együtt, az oltári szentségben jelenlévő Krisztus előtt vagyunk. Üdvözöljük és szemléljük őt, saját szavaiddal imádhatod is, és ezután elolvashatok néhány idézetet a lelki gyakorlatos füzetetekből, vagy a Szentírásból, hogyha nálatok van, és az, amit az előbb mondtam, érdemes egy picit átelmélkedni, hogy ha én ott vagyok valamelyik szereplő bőrében, akkor én hogyan élném át ezt? Milyen hatással van ma az életemre az, amit most itt olvasok? Aztán cselekszünk, hogy a szívünk mélyét is elérhesse az ige. Megint megismételhetjük a mondatot, az oltári szentségben jelenlévő Jézusra tekintve, azt a mondatot, ami esetleg megérintett ebből, vagy ami számodra fontos a Szentírásból is. Tudod, az Isten szava a Szentírás, Jézus maga mondja, aki jelen van az oltári szentségben. Jó ezt neki visszamondani, hogy igen, Mestertől én is megtanultam ezt. Ha például a lábmosás jelenetét választod elmélkedésként, akkor képzeld ide Jézust, aki éppen a lábadat mossa, és szeretettel tekint rád. Akár azt is oda képzelheted, hogy Jézus megkérdezi, akarod, hogy megmossam a lábadat? Meg tudod engedni, hogy szeresselek? És kérjük Isten szent lelkét, hogy nyissa meg a szívünket az igére és benne Jézusra. És Jézus cselekszik bennünk valóságos, szentségi jelenléte által és igéje által. Ha megtartjuk igéit, ő megtartja az ígéretét, ahogy a János 14.23-ban olvassuk. Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, és atyám is szeretni fogja. Hozzámegyünk, és benne fogunk lakni.
Szentségimádás iskolája. Fábry Kornél atya előadás sorozatát hallották.
Lépes Lóránt műsorigazgató gondolatait hallják.
Kedves hallgatói család! A Szentatya 2019. októberére rendkívüli missziós hónapot hirdetett meg. Az egyház felhívja figyelmünket arra, hogy minden megkeresztelt ember misszionárius. A kerességben küldetést kaptunk, hogy szavainkkal, tetteinkkel, gondolkodásmódunkkal, vagyis életünkkel Krisztusról tanúskodjunk. A családban, a munkahelyen, az iskolában, az utcán, a szórakozásban érezzék rajtunk, hogy Mária oltalma alatt hitelesen akarjuk követni a mi mesterünket. A pápai missziós művek római központja üzenettel fordult hozzánk, amelyben nagyon számít a Mária Rádió nagy családjának együttműködésére. Tehát az egyház felfigyelt arra, hogy a Mária Rádiónak fontos missziós küldetése van. Segítsük imáinkkal, önkéntes szolgálatunkkal és anyagi áldozatainkkal a rádiónkat, hogy teljesíteni tudja misszióját. A Mária Rádió pedig bennünket fog serkenteni arra, hogy Krisztushoz való hűségünket komolyan vegyük. Hálásan köszönöm a támogatás bármilyen formáját.
Koordinátori feladatokat segítő önkéntes munkatársat keres a Mária Rádió. A Mária Rádió koordinátori feladatai
Igen széles feladatköröket fednek le. A koordinációs munkaterület felel a Mária Rádió teljes szervezeti hátteréért és adminisztrációjáért. Ide tartoznak a gazdasági és pénzügyi feladatok, a különféle pályázatok, elkészítése és elszámolása, és a jogi ügyek is. Szinte minden részterület határidőkre teljesítendő, pontos és precíz feladatellátást igényel. A feladatok nagy száma miatt keresünk olyan önkéntes szolgálattevőket, akik a szállítói költség számlák könyvelésre és banki átutalásra való előkészítésben, az irodai dokumentumok rendszerezésében és ehhez kapcsolódó belső nyilvántartások kialakításában, szállítói szerződések előkészítésében, valamint a rendszeres pályázatok költségvetésének összeállításában és a pályázatok pénzügyi és szakmai beszámolóinak elkészítésében tudnák segíteni a koordinációs feladatokat. Ideális esetben olyan önkénteseket keresünk, akik a hét több napján is tudnak önkéntesi szolgálatot vállalni a feladatok folyamatos ellátása érdekében. Amennyiben hívás érez arra, hogy a Mária Rádiót a koordinációs felelős területén ezzel a fontos szolgálattal segítse, úgy kérjük jelentkezzen Boros Zoltán koordinátornál. A következő telefonszámon 0630 330 14 77 vagy a következő e-mail címen boros.zoltán@mariaradio.hu.